angol neve is van, elmondjam. Certified Sustainability Manager.
Ez azt a szexi.
Igen, ez lesz majd az oklevélen, amelyet a fél éves képzés elvégzése után majd kapnak. Nekem van ilyen, nagyon jól néz ki.
De nem ezért érdemes. Gratulálok
hozzá. Köszönöm szépen. Nem ezért érdemes egyébként, csak azért, mert jól néz ki, hanem mert tényleg, hogy olyan tudást ad, ami abszolút piacképes tudást, karrierváltás, vagy vállalaton belüli témaváltás, vagy felelősségváltás okán is érdemes megcsinálni. Másfelől pedig hát ugye az ember megtanul valóban jót tenni a világgal, ami nem egy utolsó szempont.
Igen, tehát ennek a képzésnek ugye az a lényege, hogy aki úgy érzi, hogy magában hívást érez a fenntarthatósági szemlélet megvalósításában, nem csak a saját életében, a cége, a vállalata életében is, az adott saját szakterületén, akkor nyugodtan jelentkezzen. Ez egy specifikus tudás, de nem igényel specifikus alapokat, ha jól értem.
Maga képzés adja az alapokat ehhez, igen. A fenntarthatóságnak van egy csomó alapfogalma, meg egy csomó információ, illetve forrás, ahonnan lehet tájékozódni, és ezeknek a birtokába kerül ez, aki elvégzi ezt a fél éves képzést. Sok helyről jönnek egyébként, és most már nem csak vállalatoktól jönnek, magánszemélyek is jönnek, akik saját maguk érdeklődése miatt, vagy éppen az említett karrierváltás miatt jönnek, másfelől pedig intézményektől, tehát múzeumoktól, önkormányzati állami intézményektől, ahol ugye a fenntarthatóság egyre inkább fontos szempont lesz, elvárja az állam, elvárja a közönség, a lakosság, és hát ehhez akkor is érteni kell.
Elvégezted ezt a képzést, ugye aztán belülről is vannak tapasztalataid, de szerintem próbáljunk meg egy kicsit kedvet csinálni. Mik a főbb modulok, mik a főbb irányok?
Nem is sorrendben mondanám elsősorban, hogy rám mi volt a legnagyobb hatással. Én például körkörös gazdaságnak a fogalmát és annak a részleteit megismerve, én átéltem egy ilyen, hát most egy nagyképű szóval ezt úgy mondják, hogy konceptuális váltást, tehát hogy amikor elkezded másképp látni az egész világot. És ez egy olyan tanegység volt, egy hétig tartott, amely után én elkezdtem teljesen másképp gondolkozni, nem csak a fenntarthatóságról, hanem arról, ahogy élünk, és amilyen munkát kell nekem végeznem. Úgyhogy ez például egy nagyon-nagyon hasznos és fontos modul, de emellett nyilván vannak olyan dolgok, amelyek a fenntarthatóság történetét, alapfogalmait mutatják meg, és ami egy nagyon fontos motivum, és átvonul az egész fél éves képzésen, ez az úgynevezett stakeholder szemlélet. A stakeholder az érintettet jelent, tehát hogy úgy kell gondolkodni, úgy kell akciótervet csinálni, jelentést írni, stratégiát építeni fenntarthatóságban, hogy egy adott szervezet, mondjuk egy vállalat, minden érintettjét meghallgatunk, és mindenkinek az érdekét figyelembe vesszük. Ilyen érintett lehet az alkalmazott, a menedzsment, a befektető, de a vevők, a vevői láncolat, a beszállítói láncolat, ugye annak egy nagyon hangsúlyos szerepe van, és egyéb támogatók, vagy akár a körülöttünk lévő környezet, város, önkormányzat, állam, tehát mindenkinek van valami köze hozzánk, és őket mind be kell vonni, az ő érdekeiket. Vannak ilyen egészen szakrészek is, tehát tanulunk a vízgazdálkodás fenntarthatóságról, épület fenntarthatóságról, amelyről itt a műsorban is esik szó.
Ugye? Így van, igen.
Aztán energia ügyekről nyilván ez ilyen hirtelen, ilyen égetően fontos, de sokkal fontosabb, mint amikor annak idején én ezt elvégeztem. Csomagolásról, kommunikációról is szó esik, hulladékgazdálkodásról nagyon hosszú részek vannak, és az egész tulajdonképpen afelé tart, hogy az elejétől a végéig egy akciótervet építünk. Még az elején nem is tudják a hallgatók, hogy tulajdonképpen ezt csinálják, csak jönnek a feladatok, de egyszer csak úgy a közepetáján látszik egy ilyen vonulat, hogy itt tulajdonképpen a saját vállalat vagy saját szervezet részére készül egy fenntarthatósági akcióterv, amely aztán a vizsga lesz a végén ennek a képzésnek. A Green Brands csapata nagyon segítőkész abban, hogyha valaki nem vállalattól jött, és nem egy vállalattal dolgozik együtt, akinek csinál az akciótervet, akkor segít ilyen partner találni. Tehát mindenki el tudja végezni, és mindenki le tud vizsgázni a végén.
Azt nagyon fontos lenne szerintem tisztába tennünk, hogy itt nem környezetvédelmi mérnököknek a képzése történik, és nem is azt a szemléletet viszik, mert hogy az bizonyos iparágakban nyilvánvaló és egyértelmű feladat, hogy környezetvédelmi mérnökök dolgoznak, de fenntarthatósági menedzserek bármilyen szektorban előfordulhatnak. Valószínűleg a jövőben igény lesz az ő tudásukra. Tehát ez egy teljesen más megközelítésű szaktudás.
Így van, hát a fenntarthatóság valóban nem csak a környezeti kérdésekre vonatkozik, bár egyébként elég sok környezetmérnök jön, ahogy hallottam vagy láttam mostanában. Valószínűleg itt is a látókör szélesítése, meg a szakmából való kilépés, vagy szélesebb látókör az, ami vonzza őket. Ugye manapság nagyon divatos ez az ESG kifejezés, itt is már volt róla szó, ugye az Environment, Social Governance, tehát hogy a környezeti, társadalmi és a vállalat irányítási, vállalatvezetési kérdések. És ez a képzés mind a hármat érinti. Nyilván elsősorban vagy legerősebben az E betű, tehát a környezeti fenntarthatóságról esik szó, ott van a hangsúly, de pontosan az említett érintetti szemlélet miatt nem lehet elmenni a társadalmi és egyéb felelősségvállalási kérdések mellett. Ugye pénzügyekről is szó esik egyébként, tehát vannak zöld pénzügyek alapképzésben, egy nagyon színvonalas hét.
Beszéljünk egy kicsit a saját példádról, mert azt gondolom, hogy mindig ez a legizgalmasabb, amikor az ember a saját tapasztalatait tudja bevonni egy élménnyel kapcsolatban. Itt adott esetben ugye a képzéssel kapcsolatos élményeidet szeretném, hogyha megosztanád velünk. Annál is inkább, mert te kommunikációs szakmából érkeztél. Mennyire tudtad ezt hasznosítani, hogyan vált ez a te tudásod bővítésével egy szélesebb látókörré?
Már azzal a szándékkal érkeztem oda, hogy én fenntarthatósági kommunikációval szeretnék foglalkozni, és én ehhez gyűjtöttem ismereteket eleve. Én ugye egy nagy vállalatnál dolgozom most is még, és ott fölmerültek ezek a témák, vagy ezek a kérdések, de úgy éreztem, hogy nem lehet a következő szintre vinni anélkül, hogy ne értenék hozzá jobban. Úgyhogy én valóban elvégeztem, én most már okleveles fenntarthatósági menedzser vagyok, és egyre inkább ilyen feladatokat vállalok, tehát ilyen szervezeteknek segítek, ahol tudom hasznosítani ezt a tudást, és mélyebbre menni vele, mint ahogy egyébként átlagosan egy ilyen kommunikációban néha olvassuk, hogy hú, ez most ilyen fenntartható, de én tudok abban tanácsot adni, hogy mikor lehet ezt valójában használni, és mikor nem szabad használni, mert nincs mögötte valós tartalom.
Mélyebb tudást ad, például egy pénzügyi tervezéshez, vagy egy épület elkészítésnek a mechanizmusához. Tehát minden szakterületnek egy jó kiegészítése lehet ez a fajta szemlélet.
Így van, így van. Vállalatoknál gyakran bekerül ilyen kis fiókokba, hogy ki foglalkozik a fenntarthatósággal. Gyakran például a marketing vagy kommunikációs osztályhoz kerül jobb híján. Van, amikor ott jó helyen is van egyébként, tehát nem állítom, hogy ez rossz hely neki, csak van, amikor nem feltétlenül. Bizonyos aspektusai, ugye nagyobb vállalatoknál van ez az egészségügy, munkavédelem terület, ez a KEM vagy EHS, attól függ, hogy milyen néven, milyen nyelven említjük. Bizonyos aspektusai ott szerepelnek néha, de például az egyik oktatónk, aki energiakereskedelemmel foglalkozik, ő azt mondta, hogy ő azért jött el egyáltalán oktatónak erre a képzésre, mert azt látja, hogy a vállalati oldalon nincsen fogadókészség, tehát hogy nem tud kivel tárgyalni, mert nincs igazából felelőse annak, aki végig tudna vinni egy fenntarthatósági energiatakarékos projektet. És akkor dobálják őt egymásnak, hol a marketing, a pénzügy, a beszerzés, stb. Miközben ha lenne egy valaki, aki projektszemlélettel, egy átfogó szemlélettel össze tudná fogni ezeket a csapatokat, akkor ő csak egy valakivel tárgyalni, és fele vagy negyed idő alatt megvalósulna a projekt. Tehát ő azt mondja, hogy a nagy része az ő munkájának mediációból áll, tehát hogy ő maga hozza össze a vállalaton belüli osztályokat. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha lenne egy fenntarthatósági menedzser, aki azt mondja, hogy ehhez a projekthez kell, ez az ember összerakja a projektimet, és már indul is, és pörög a dolog. És egy ilyen fajta tudást ad ez a képzés, amelyet aztán ugye hát nyilván a végtelenségig lehet mélyíteni, lehet továbbiakat rátenni, egyéb nemzetközi minősítéseket szerezni, de aki el akar ezen indulni, annak itt a helye.
Igen, és ráadásul ugye ez egy olyan tudásbázis, ami folyamatosan frissül, hiszen ez egy nagyon dinamikusan fejlődő terület.
Így van, igen. Én is beszélgettem oktatókkal, és az első évben, amiket én hallgattam, azok közül nagyon sokat már újra vettek. Azért mondom is, hogy újra vettek, mert egyébként ez egy hibrid képzés, tehát nagyobb része az online videókban van, bizonyos mértékig szabad, bizonyos rugalmassággal, nyilván határidőn belül bizonyos rugalmassággal lehet ezeket hallgatni, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat teljesíteni, és aztán ehhez kapcsolódóan vannak havonta konzultációk, amikor lehet az oktatókkal találkozni személyesen. Ezeket a videókat, ezeket az anyagokat folyamatosan frissítik a készítők, hogy aktuálisak maradjanak. Nyilván az élő konzultáció pedig alkalmas arra, hogy a hallgatók kérdéseket tegyenek fel, vagy aktuális témákat megbeszéljenek. Elindult egy alumni program, ennek egyébként nemrég volt az első találkozója, és pont ez a célja, hogy mindenki elmesél, hogy mi történt vele a képzés után, hogyan tudta hasznosítani, és egész jó sikertörténeteket hallottunk. Volt például valaki, aki eddig is foglalkozott vele a saját munkája mellett, és kinevezték fenntarthatósági vezetővé a cégénél. Valaki pedig olyan változásokat eszközölt a saját cégénél, ez egy ingatlan cég volt, amelyek ilyen, hát egészen radikálisnak mondhatók a zöld tekintetben, de valószínűleg ez a jövő. Tehát az egyik példa az volt, hogy mondta, hogy a céges autót azt el lehet felejteni. Azt mondta, hogy akinek ez nem felel meg, annak nem itt van a helye. A résztvevők felajánlanak ilyen terepgyakorlatokat, és meg lehet nézni, hogy náluk milyen lehetőségek vannak, így voltak már vertikális farmon, cementbányában, gomba termelőhelyen. Maga a képzés az január 16-án indul el egy ilyen online évnyitóval, és akkor nyílnak meg ezek a képzési felületek, tehát ezek a videók, az első blokkot akkor lehet letölteni, úgy utolsó napok előtt. Sajnos a webcím az nem annyira rádiókompatibilis, ez a certifiedsustainabilitymanager.com néven fut, hiszen ugye ez egy nemzetközi projekt, ugye Grimrend, ez egy német eredetű cég, úgyhogy most is Közép-Európára készül a folytatása ennek a projektnek, úgyhogy ezért van.
Igen, tehát hogyha valakinek egy kicsit bonyolult webcím lenne, akkor írja be a keresőre, hogy Grimrend fenntarthatósági menedzser képzés, és ki meg fogja találni.
Valószínűleg igen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Mellhoffer Tamást hallottátok, és természetesen a jövőben is fogunk még rendszeresen a Grimrend témáival is foglalkozni.
Jövőkép gazdaság, környezet és társadalom a fenntarthatóság szolgálatában. A rovat támogatója a Grimrend Hungary.
A holnap tegnapjában zöld pénzügyi percekkel folytatjuk, a fenntarthatóság és a pénzügyek metszetében található témákkal fogunk majd foglalkozni, ezt szeretnénk felkarolni, és hozunk majd aktuális újdonságokat, beszélgetünk kártékony és megtévesztő tényezőkről, és persze megpróbálunk szemléletet formálni ebben a témában. A vendégem Bátorfi Botond, a PIK tanácsadója. Sokaknak talán ismerős lehet a neved, mert hogy veled már többször találkoztunk különböző rádió műsorokban, egyébként a Trend FM és más helyeken is.
Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és valóban 2021. szeptembere óta rendszeresen hetente én is ott voltam ugyanennek a műsornak a korábbi verziójában, ugye a Special Edition műsor keretén belül, úgyhogy én nagyon örülök, hogy most itt az új évben itt tudjuk folytatni ezeknek a fontos kérdéseknek a kivesézését.
Zöld pénzügyekről fogunk beszélgetni, de valószínűleg ez egy kicsit elvontabb fogalom, mint ahogy gondolnánk, mert nincsen konkrét definíciója.
Szó szerint bármi, ami zöld, fenntartható és egyébként a pénzügyekkel kapcsolatos, az bekerülhet ez alá a sapka alá gyakorlatilag, amit zöld pénzügyeknek nevezünk. Itt olyanokra is érdemes gondolni, mint mondjuk egy zöld banki termék, tehát egy fenntartható bankkártya, ami mondjuk újrahasznosított műanyagból készült, az egy zöld pénzügyi termék. Ha egy pénzintézet azt mondja, hogy ő X éven belül karbonsemleges lesz, az egy zöld pénzügyi vállalás. Azért a pénzügyek gyakorlatilag az életünk minden területét behálózzák. Pandémia elhozott olyan digitalizációs trendeket, amikre viszont még nem feltétlenül álltunk készen. Tehát, hogy olyan dolgokat csinálunk, amivel egyébként nem vagyunk tisztában, sokan nem érzik magukat komfortosnak, mondjuk egy érintésmentes vagy egy mobil fizetéssel, mert ugye ez is egyre népszerűbb opció manapság. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy itt a későbbi adásokban nem csak a pénzügyi kérdésekről lesz szó, hanem arról is, hogy hogyan lehet komfortossá válni ezekkel az új szokásokkal kapcsolatban, és egyébként ez hogyan fog majd kedvezni remélhetőleg a bolygón.
Mik azok a legfontosabb alapelvek, amiket, hogyha a zöld pénzügyekkel kapcsolatban napi szinten találkozunk, tehát átlagos hétköznapi emberek, akkor az érinthet bennünket?
Pénzügyi tudatosságot azt mindig azzal azonosítjuk, hogy hát akkor spórolunk. Uh-huh. Van, amikor ez egy nagyon jó dolog, de azért alapvetően nem a tudatosság lényege, nem az, hogy holnaptól akkor nem élek azoknak a szenvedélyeknek vagy hobbiknak, amik nekem örömet szereznek, de pénzbe kerülnek. hanem hogyan tudunk anélkül előrelépni, hogy áldozatot kellene jelentőset hozni. Tehát én azt gondolom, hogy a fenntartható pénzügyek terén is ezt tudnám ilyen útravalónak vagy javaslatnak adni első körben mindenkinek, hogy mérjük fel a lehetőségeinket, hol tudunk nagyon egyszerűen anélkül javulni, hogy ez fájna nekünk. Hogyha közvetlenül megnézzük a különböző szektoroknak a kibocsátását, akkor a pénzügyi szektor nincs a legnagyobbak között.
És mégis ők vállalják magukra az egyik legnagyobb edukációs feladatot.
Igen, mert hogy a szerepük viszont a kibocsátásokban az óriási. Tehát, hogyha megnézzük a bankot, az épületét, akkor nyilvánvaló, hogy ez a tevékenység, amit ők végeznek, hogy mondjuk hiteleket folyósítanak, és a többi az sokkal kevésbé környezetszennyező, mint mondjuk egy olajcég. De azok a szektorok, ahol viszont óriási kibocsátás zajlik, ők honnan szerzik a pénzüket? Természetesen a bankoktól. Tehát mikor sokféle felmérésben kiderül, hogy az emberek egyébként nem a pénzintézetektől várják sokszor a fenntarthatóságnak a felkarolását, akkor benne mindig ott van az, hogy ez egyrésztről érthető, másrésztről viszont óriási a felelősségük a kialakult helyzetben, és most, hogy ezt a fogyasztók is kezdik észrevenni, ők is szeretnének javítani ezen a területen, és valóban egyébként jelennek meg a zöld pénzügyi termékek, ígéreteket tesznek arra, hogy fenntarthatóvá, karbonsemlegessé válnak, de sajnos egyébként nagyon gyakori még a köreikben a greenwashing is. Mondok egy nagyon egyszerűt, a bank 2040-re karbonsemleges lesz.
Ez oké, jó.
Nagyon jól hangzik, aha, de mi fog történni 18 évig, plusz a karbonsemlegességet a bank úgy értelmezi, hogy a saját kibocsátásait azt semlegesíti vagy csökkenti. Valójában meg a hitelén keresztül továbbra is rengeteg kibocsátásért sokkal többért fog felelni, mint amennyit ő maga juttat a környezetbe. Igen, látjuk azt, hogy egyre aktívabbak a bankok, azért, mert az embereket érdekli, és várnak segítséget, de azért még rengeteget lehet fejlődni, mind a termékek tekintetében, mert azért még elég hiányosak, mind pedig a kommunikációban. Az viszont, hogy edukálnak, és aktívak ezen a területen, ezt teljesen jól látod, és én ezt egyébként üdvözlendő fejleménynek tartom, de van még előrelépés.
Válasszuk ezt ketté, tehát vannak a lakossági fogyasztók, akik megkapják ezeket a fenntarthatósági üzeneteket a bankoktól. Mondjuk ez egy jó hívó szó lehet, hogy ők próbálnak karbonsemleges működtetésre átállni, tegyük fel 2040-ig. És ott vannak ugye azok a befektetések, amiket kifejezetten zöld befektetéseknek, egyéb cégeknek kínálnak a bankok. Milyen a kereslet a fogyasztók részéről, a befektetők részéről? Ez most csak egy trend, egy divat, vagy valóban meggyőződésből és a dolgoknak utána nézve fektetik be a pénzüket ilyen lehetőségekbe? Hogy látod ezt?
Szerintem a lakosság körében nem egy divatról van szó, tehát ők valóban aggódnak a klímaváltozás miatt, és a zöld befektetésekben egy lehetőséget látnak arra, hogy előre lépjenek, és akkor a pénzügyeiket is zöldebbé tegyék. Ami itt a probléma az, hogy nagyon sokszor a zöldnek nevezett befektetés, az egyáltalán nem zöld. Ez azért van, mert nem alakult még ki egy olyan egységes besorolási rendszer, scoring szisztéma, ha nagyon szakmain akarok fogalmazni.
Csak bátran.
Igen, majd igyekszem elhinteni egy ilyet.
Köszi.
Szóval nem alakult ki egy olyan rendszer, amire egyértelműen támaszkodhatnánk. Most ezt kicsit úgy kell elképzelni, hogy minden cég a fenntarthatósági jelentésében azt mond magáról kicsit, amit szeretne, ki tudja emelni a legjobb tulajdonságait, és aztán egyébként meg hosszú távon ez nincs meg, tehát egy kicsit az első randi történik itt a zöld befektetéseknél, egy nagyon jót tudok magamról mutatni, csak aztán, amikor évekig ott áll a pénzem, akkor nem mindegy, hogy egyébként az valójában egy zöld cég, vagy csak az első találkozásnál éreztem azt, hogy valaki az arcomba nyomta ezt a portfóliót.
Tehát nagyjából törekedniük kell a hitelesség megteremtésére is.
Törekedni kell a hitelességre, viszont amíg ez nincs rendesen szabályozva, addig erre nincsen szerintem motiváció sokszor. Mert hogy azért olajcégnek azt mondja, hogy nem hitelezek neked, az egy nagyon fenntartható dolog, de egyáltalán nem éri meg üzletileg. Mert az rengeteg pénz, és azt valaki meg fogja csinálni. Tehát én ezért látom egyébként mindig a globálisan is a szabályozói oldalnak a felelősséget jelentősnek, mert amíg azt nem mondjuk egy banknak, hogy mostantól korlátozzuk azt, hogy mennyi pénzt adhatsz olyan cégeknek, akik amúgy nagyon káros tevékenységet végeznek, addig igazából miért mondani? Még ha ott is ül egy olyan vezérigazgató, aki nagyon aggódik a klímaváltozás miatt, ott kopogtatnak az ajtaján a részvényesek, és azt mondják, hogy mi történt a pénzügyi eredményekkel, miért nem adtuk ki azokat a hiteleket a különböző távol-keleti olajvállalatoknak. Én ezért azt gondolom, hogy itt most annál mindenképpen több kell, mint hogy jót akarunk, legyenek olyan keretek, ahol megéri, sőt muszáj jót tenni, és akkor az egy általános előrelépés. Mert azt se felejtsük el, amikor arról beszélünk, hogy a bankok felkarolják a fenntartható pénzügyeknek a kérdését, hogy azt elsősorban azért teszik, mert egy veszélyt látnak abban, hogyha ők erre nem reagálnak, a riválisok viszont igen, akkor elveszítik. De maga a fenntartható pénzügyeknek a köre, legyen szó termékekről, szolgáltatásokról, az ennél sokkal több, és aki nem reagál, az ügyfelet fog veszíteni, és szerintem egyébként itt lehet egy kicsit elnyomni magunkban azt a hangot, hogy hát én ugyan kit fog érdekelni, ha bankot váltok, mert hogyha elegen úgy állunk hozzá, tudom, hogy nagyon naív, amit most mondok, hogy igenis elmegyünk ahhoz a bankhoz, ahol figyelnek erre a témára, figyelnek a hitelezési tevékenységre, kezembe adják azokat a termékeket, amelynek segítségével én is fenntarthatóbbá válhatok, akkor majd a bank is egyébként figyelni fog erre a témára, mert érdekében áll. Szerintem egy olyan rendszert érdemes létrehozni, ahol mindenki végezheti a tevékenységét, de számoljon be korrektül arról, hogy ez pontosan milyen terheket ró a környezetre, és egyébként meg a szabályozók korlátozzák ezt a tevékenységet egy olyan szintre, amit nyilván a megfelelő szakértőkkel együtt meg tudunk állapítani.
A zöld pénzügyi perceket hallottátok a Holnap tegnapjában, innentől kezdve tehát rendszeresen jelentkezünk majd ezzel a témával. Bátorfi Botond, illetve az ő vendégei lesznek majd itt velünk a következőkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál!